Kedves testvérek! A tegnapi adásunkban Danci Mónika tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a másik részét is.
Hát egyszer csak aztán megtörtént, hogy Csaba testvérrel összetalálkoztam. Megszoktak bennünket oda hívni Csobánkára, a Hajnalvándor együttessel, amikor Csaba testvér egy-két lelki eseményt ott tart, hogy mi zenei szolgálatot csináljunk. És akkor jött az ötlet, hogy hát, hogyha a Zarándokháznak a látogatottságát följebb tudnánk tolni valahogyan, és Csaba testvérrel arra a következtetésre jutottunk, hogy talán együtt tudnánk működni, és tegyünk egy próbát. Hát ez egy olyan ajánlat volt nekem, amin nagyon el kellett gondolkodjam, hogy na lehet, hogy ez az Istentől ez az a lehetőség, amibe bele kellene kapaszkodni. De hogy még biztosabb legyek a dolgomban, megtoldottam még egy dologgal, és nem csak Csaba testvérrel találkoztam ott össze ezen az alkalmon, hanem a katolikus televízió tulajdonosával, a Bonum TV tulajdonosával is, akivel a beszélgetésünk során kiderült, hogy neki pont kellene egy, akár egy lelki rovatvezető, nagyon tetszik neki ez a zenei világ, és szeretné jobban bevinni a televízió műsorába, és ráadásul még Felvidéken is szeretne egy-két közvetítést, és hát én hitoktatóként, és hajnalvándorosként, és felvidékiként abszolút beleillettem ebbe a közegbe, tehát most már a bőség zavarával küszködtem, hogy most akkor tényleg itt már lépni lehetne valahová, mert ez egy valóban Isten felé közeledő út lehetne, hogyha én akár a katolikus televízióval vagy Csaba testvérrel dolgoznék együtt. Emberi ésszel azt gondoltam, hogy fú, hát a katolikus televízió munkatársának lenni és Böjte Csaba munkatársának lenni, na hát mire mondjak igent, ha nem erre? És mindenki, aki az eddigi életemben ott volt, a munkatársaim, a főnököm, mindenki azt mondta, hogy hát igen, ezt meg kell próbálnod, nem is kérdés. És emberi ésszel azt gondoltuk, hogy ez a munka, ez a tevékenység lesz az, amiben én Istent fogom tudni szolgálni, de most, hogy már nem vagyok ott, 10 hónapot voltam ott, most tudom elmondani, hogy egészen más terve volt Istennek ezzel a dologgal. Én ott is megpróbáltam mindent megtenni, ami tőlem telik, de valahogy nem az sikerült, amit gondoltunk, hogy menni fog. Sem a katolikus televízióban, ott egy nagyon szép szentségimádási órát sikerült rendszeresen tartani. Néha Csobánkáról közvetítettünk, néha én magam jártam be a stúdióba heti rendszerességgel egy szentségimádási órát levezetni. Aztán Csobánkán is a szentségimádási órát megtartottuk, de valahogy nem az alakult, nem jöttek oda az emberek. De az ottani segítőnővérekkel megismerkedtem, az ottani fiatalokkal egy hittanos csoportot össze sikerült hozni, és jártak oda hozzánk imádkozni. Ugyanis Csobánkán, hát én úgy mentem el oda, hogy egész hétre. Tehát én soha nem voltam még el a családomtól, úgyhogy hétfőn elutaztam, és pénteken este érkeztem haza. Tehát a családnak is ez egy nagyon új dolog volt, hogy na most akkor nem lesz otthon a családanya. Még ha felnőttek a gyerekeim, akkor is azért csak ez tulajdonképpen valamilyen elválás is volt, vagy elszakadás, vagy áldozatnak is mondanám ezt. De muszáj volt ebbe belelépnem, hogy kimozduljak abból a helyből, amiben voltam, és úgy gondoltam, hogy ez igazán nekem való, és mindenki ezt gondolta tényleg. Tehát egész hétre jártam el, és ott laktam Csobánkán abban a helyben, ahol a ház középső szobája ki lett alakítva egy kis kápolnának, ami igazából nagyon kezdetleges berendezéssel volt, és hát az is feladatunk volt, hogy próbáljuk azt szebbé tenni, vagy méltóbbá tenni. És hát az oltári szentség az ott volt. Tehát a szentségi Jézussal egy fedél alatt lakni, ez volt nekem a legnagyobb motiváció, hogy én vele lehetek. Hogy úgy ébredhetek, hogy a szentségi Jézus itt van. Úgy csukhatom le a szemem, hogy ő velem van fizikailag is, és bármikor a rendelkezésemre áll ez a fizikai jelenléte Jézusnak. És ez egy óriási, fantasztikus erő volt. És még jobban megerősítette bennem azt, hogy nem kell más az élet jó megéléséhez és az üdvösség felé vezető úthoz, csak az, hogy közel legyünk Istenhez. Mindig közelebb, mindig hozzá menjünk, mindig benne legyünk, vele legyünk, amennyire csak lehet, éljünk a szentségekkel, beszéljünk vele, legyünk nála, legyünk ott, ragaszkodjunk hozzá. Na most nekem ez nagyon kényelmes helyzet volt abból a szempontból, hogy élveztem Isten jelenlétét, amit fizikailag meg lehetett érezni. Tehát kinyitottuk azt a kápolna ajtót, és sütött belőle, hogy Jézus itt van. Tehát azt olyan emberek is elmondták, akik nem is katolikus vallásúak, és eljöttek egy-egy ilyen énekes alkalomra, vagy valami ilyesmire, és bemutattuk nekik ezt a kápolnát, egyet énekeltünk, imádkoztunk, mondták, hogy itt lehet érezni, szinte vágni a levegőben azt, hogy a kegyelem ott van, tehát Krisztus valóságos jelenlétét, mert ez egy tulajdonképpen pici hely. És maga a kápolna is, maga a ház, pedig hatalmas nagy ház. Az első dolgom az volt, amikor oda költöztem, hogy kinyitottam a kápolna ajtót, mert úgy éreztem, hogy ha zárva van, akkor bezárjuk Krisztust. És ki kell, hogy onnan jöjjön az ő ereje, az ő szeretete. És valahogy ez a fizikai megnyilvánulás is, hogy nyissuk ki, hogy engedjük ki, hogy menjünk hozzá, és engedjük őt ki magunk közé. Ez az érzés volt bennem, és közben óriási megpróbáltatásokban volt részem. Mivel, hogy az a munka, amit elterveztünk, egyáltalán nem úgy alakult, ahogy terveztük, egy abszolút kudarcnak nézett ki az egész. Miközben azok, akikkel találkoztam, mindenki pozitív élménnyel ment el onnan, és az a néhány ember, aki oda eljött, az mindenki nagy örömmel vitte magával Krisztust, azokon az apró dalokon, imákon keresztül, amit tudtam nekik nyújtani, vagy velem együtt tudtuk imádkozni. Azt tudom mondani, hogy még üldöztetésben is volt részem ennél fogva. Tehát, hogy emberi ésszel, ugye kaptunk oda egy olyan munkatársat, aki egyáltalán nem volt vallásos, de nagyon jól tudja a gazdasági dolgokat intézni. Most ez olyan konfliktus helyzet volt, hogy nem értette, hogy mi a lényege például annak, hogy rendeztünk egy szentmisét, mikor Csaba testvér hazajött Afrikából, és 200-an eljöttek erre a szentmisére. Ez egy óriási siker volt nekünk. Hát természetesen, hogy be volt dugulva a folyosó, annyian voltak ott, mert ez a hely sajnos nem alkalmas arra, hogy 200 embert befogadjunk egyelőre. És hát a folyosón kellett megtartani, a folyosó végének, a végén van egy ilyen társalgó, és ott rendeztük be, és végig a folyosón, még lent a lépcsőn is, emberek mindenhol. És az, aki a gazdasági részre, meg egyáltalán az emberi oldalért, a fizikai dolgokért felt, nem értette, és azt mondta, hogy még egyszer ilyen elő nem fordulhat, hogy az emberek itt tolonganak. 40-en férnek be a kápolnába, többiek menjenek haza. Tehát ő nem értette ezt, és nem vádként mondom ezt, hanem hogy ez egy borzasztó élmény volt nekem megélni azt, hogy nem érti valaki, hogy mi itt a lényeg, és így kell együtt dolgozni. Na most Istennek ez a komoly terve volt. Méghozzá az, hogy ez olyan élmény volt nekem, mint amikor tűzbe raknak valakit. Mint amikor az Ószövetségi Szentírás egyik részében írja azt az írás, hogy Isten, mint az ötvös, leül, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy bennünket is leül, hogy megtisztítson. Ez történt velem, és ezt csak most tudom elmondani, hogy már nem vagyok ott, hogy Isten belerakott engem a tűz közepébe. Lehetetlen helyzetekbe hozott, olyan körülmények közé rakott, ahol nem tudtam megvalósítani azt, ami miatt oda mentem, de minden, ami körülötte emiatt volt, szétfoszlott az egész, még a katolikus televízióban is nem jöttek össze, nem működött, nem tudtuk megcsinálni azt, amit szerettünk volna. Egyszerűen a körülmények, a lelki állapotok, minden morzsolt szét, miközben megismerkedtem a missziós nővérekkel, a segítő nővérekkel. Tehát néha olyan állapotban voltam, hogy kimentem oda az Oszoly csúcs alá, ami ott van szemben a kastélynak, erdővel vagyunk körülvéve. Kimentem oda, és ott kuporogtam az erdőben, mert olyan súrlódások és olyan erőteljes üldöztetést éreztem, hogy nem bírtam visszamenni a sehová. Nem tudtam hová menni, nem volt hová mennem. Onnan megérzem, nehéz kijönni is, mert egy nagyon forgalmas út van, tehát gyalogosan is elmenni onnan nehéz. Tehát ez egy ilyen teljesen remeteszerű, elzárt hely, ahol csak Krisztus van, és a csend, semmi más. És ezen a szenvedéssel és a megtisztítással Isten addig-addig morzsolt és dörzsölt engem, amíg meg nem látta magát bennem, ebben reménykedem. Ezekben a az elvonulásokban, amikor kimentem az erdő közepére, és ott teljes kétségbeesésében szorongattam a rózsafűzért, és hallgattam lelki programoknak a YouTube csatornáról, például Mió Baradának az előadásait hallgattam, és az ő rózsafűzér előimádkozásait, és próbáltam kapaszkodni Istenben, megint csak Istenhez mentem, Istenhez hozzá. Mit csinálják, hogy bírjam ki, nem tudom, hogy mit csinálják, egyszerűen lehetetlen ez a helyzet, és egyre rosszabb, és egyre rosszabb, és egyre rosszabb volt, mint amikor a tűzben az ezüst tisztul, és de az óriási tűz körülöttem nem múlt el, de azt is éreztem, hogy Isten nem veszi le rólam a szemét. Míg nem, egyszerűen kibudjant belőlem olyan felismerések, hogy 20 éve hordozott haragokat ismertem föl magamban. Olyan bűnök, olyan rettenetes hozzáállások budjantak ki belőlem, ebben a megpróbáltatásokban, amikre soha nem jöttem volna rá, hogyha nem vagyok ilyen szorongatásban. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, mert szaladtam gyónni, és volt olyan, hogy három naponta, tehát kétszer vagy háromszor fordult elő velem, hogy ez a nagyon erőteljes szorongatás hozta ki belőlem a felismerést, hogy milyen bűnöket tartogatok én, és ápolgatok a lelkemben, még hogyha jogos volt ez a harag is, de olyan nincs. A harag az harag, és ezt nem lehet ápolni, mert az megmérgezi az életet, a lelket. Vagy a nem megbocsátás azok iránt, akik kihasználtak engem, de hát nem kellett volna hagynom. Tehát olyan megtisztulásban volt részem, amit nem tudtam volna máshogyan máshol megtenni, és Isten pontosan személyre szabta, rám szabta ezt a dolgot. Pontosan az én személyemre, az én habitusomra volt ez szabva. Én egy azért nagyon energikus ember vagyok, mindenki mondja, hogy honnan van ennyi energia, tehát mit tudom én a Szentlélektől, nem tudom. Pontosan betett engem egy olyan helyre, ahol nem lehet menni sehová, egész héten ott vagyok, jól megszorongatott, hogy ez se jó, az se jó, semmit nem jól csinálunk, mert nem sikerül ezt összehozni. Aztán végül is elmentem még egy kórházba, és ott mellettünk van egy kórház nem messze, ahol pszichiátria, geriátria van, és még oda is jártam át énekelni. Mindenfelé mentem, csak az nem jött össze, aminek össze kellett volna jönni. Tehát csodálatos emberi találkozások voltak, sérültek intézménye volt ott közelben, oda is meghívtak, ott is énekeltem.
Ha jól értem, akkor sok terved volt, és ezek ugye elindultak, csak valójában sohasem végül is nem az jött ki, amit magad terveztél, vagy mások terveztek, emberek terveztek, hanem valamilyen módon az Isten akarata érvényesült, úgy élted ezt meg?
Teljes mértékben. És kiszolgáltatott voltam ebből a szempontból, tehát nem is tudtam más csinálni, mert egyszerűen ugye azt terveztük, hogy próbáljunk meg oda csalni több embert lelki programokkal, ének programokkal, és ez nem jött össze. Viszont az, hogy én megtisztuljak, az, hogy én megtapasztaljam például azt is, hogy az oltári szentséggel egy fedél alatt élni, az számomra olyan volt, hogy Jézus Krisztus pattintotta ki a szememet reggel. Tehát ő mondta meg, hogy mikor ébredek föl. Nekem volt egy emberi tervem, mert például aztán hívtak engem, mert ringató foglalkozást vezető vagyok is, Budapestre a kollégák, mert az ott van nagyon közel Budapesthez. Meghívtak engem, hogy nem mennék el helyettesíteni, mert a délelőttjeim igazából szabadok voltak, és délután voltam foglalt a programok miatt, amit terveztünk, de hát nem nagyon, tehát egymagamba csináltam, vagy ketten-hárman, tehát nem jött össze. Úgyhogy délelőttönként bejártam Budapestre, és ott a templomokat jártam, akkor jártam gyónni, akkor jártam szentmisére, tehát egyre többet tudtam találkozni Isten az szerint is, hogy behívtak engem oda ringatókat tartani. Tehát ringatókat tartottam, kórházba jártam, és ő mondta meg, hogy na most fölébredsz, és akkor kinyitottam a szememet. Nem akkor ébredtem, amikor az órának kellett volna csörögni, hanem akkor, amikor Isten fölébresztett, és nem is voltam fáradt. És akkor ettem, amikor Isten, egyszerűen annyira erőteljes volt az ő hatása, az ő gondoskodása, hogy na most enni kell. Ott minden perc ki volt számolva, hogy mivel foglalkozzak és mit csináljak. És akkor oda mentem a hűtőzés, és ettem, de nem többet annám, mint amennyit kell. Tehát egy ideális testsúlyom is kialakult akkor, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon áldott időszak volt. És amikor hazajöttem érdekes módon hétvégére, akkor mindig megváltozott az egész életem, az egész hozzáállásom, és annyira éreztem, hogy micsoda áldás Istennel együtt élni. Aztán, amikor na most ezzel fogsz találkozni, most bemész ringatóra. Mindig ő intézte el, hogy hova megyek, kivel találkozom. Már nagyon fájt nekem, és nagyon nehezen bírtam ezt a tűzben levést. Akkor mondtam neki, hogy te azt ígérted, hogy mindig állítasz mellém majd valakit, akire szükségem lesz. Nem hagysz el engem, hát most ki lesz az, aki itt mellém fog állni? Hát állíts ide valakit, mert eldőlök. Ezt már nem bírom. És akkor hirtelen megjelentek a segítőnővérek, összetalálkoztam velük a Szent Misén, megkérdezik, hogy hogy vagy, mi van veled, elmondtam nekik, és el nem engedett engem addig a nővér, amíg nem lát, hogy kicsit meg nem nyugodott a lelkem, de hát persze nem volt az azért annyira könnyű, az éjszaka után kora reggel indultam a busszal, és megint csak szomorúan ébredtem, és fáradtan, és nehezen, nehéz lelki állapotba, miközben csodálatos ringatóra mentem, tehát örültem, de ami kellett volna, az nem ment, és ott azok a nehéz dolgok, azok morzsoltak. Ahogy felszálltam a buszra, ott volt a másik segítőnővér. És már is mondta, hogy mi van veled, hogy vagy. Azonnal folytatódott, tehát Isten nem tudja, hogy mennyi az elég vagy a nem elég. Tehát, hogyha nem volt nekem elég az egyik szerzetes nővér, akkor még a másikat is küldte. Amikor ő leszállt, aztán a Héven is együtt utaztunk, egy megállót mentem egyedül, de megint rám zuhant a nehézség, megint a súlyos terhek és a sikertelenség, meg egyáltalán a tisztulási folyamat, ahogy leszálltam a Hévről, jött szembe a harmadik szerzetes nővér. Tehát Istennek gondja volt rám ételben, italban, lelki problémákban, megtisztulásban, minden megmozdulásban az ő gondoskodása volt az, ami engem defragmentált és helyreállított. Nem mi rendezzük az életet, hanem Isten rendezi azt, és jó nekünk benne bízni, és jó nekünk egészen ráhagyatkozni, és nem kell nekünk emberi erővel kitalálgatni, folyamatosan és erőszakkal menni előre. Persze meg kell próbálni, természetesen meg kell próbálni, de meg kell állni, és mindig hozzá kell menni, vissza Istenhez, a szentségekhez, a rózsafüzérhez, napi kapcsolatban lenni Istenen, mostanra már, hogy már nem vagyok itt, olyan örömmel imádkozom. Alig várom, hogy azt imádkozzam például, hogy amikor Jézus a kánai menyegzőn kinyilvánította Isten erejét. Tehát repes a lelkem az örömtől, mert a szemlélődésben is olyan előrelépésekhez jutottam, ami talán egy másik alkalommal majd újra beszélgettünk róla.
Kedves testvérek, Danci Mónika tanúságtételének második részét hallották. A felvételt Lépes Lóránt atya készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Felkelik én jó reggel hajnalban.